Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, fennálló hallgassuk meg az igényét, és próbálunk a zsidókodi Korintusiás levél 13. részéből. Szeretett himnuszának nevezik ezt az igényt, tehát a szeretett himnusz 13. része a Korintusiás levélnek, így szól hozzánk Isten igénye. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint az engő ért vagy pengő cimbaló. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűz halálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, nem érkedik, nem viselkedik bántóan, nem fuvalkodik fel. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűnt. A szeretet soha el nem múlik, de legyen bár profétálás el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás meg fog szűnni, legyen ismeret el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk. Akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Szeretnénk megtanulni tőled szeretni, Úr Jézus, úgy, ahogy te szerettél. Kérjük szépen segíts, hogy a mi szeretetünk ne csak érzelgősség legyen, hanem igazán tudjuk szeretni egymást, és tudjuk szeretni téged. Könyörgünk hozzád, Úr, gyülekezetünk betegeiért. Kérjük szépen, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. És könyörgünk hozzád, Urunk. Most különösképpen is azokért, akik kórházban vannak, kérjük, hogy gyógyíts meg őket, hozd haza a kórházból, és imádkozunk azokért, akiket el akarsz készíteni a magad számára, hogy magadhoz vedd őket a feltámadásra és az örök életre. Könyörgünk hozzád, Urunk, most a fertőzés veszély idején az egészségügyben dolgozókért. Kérünk, hogy őrizd, védelmezd, te tartsd meg őket. És adj erőt a megfeszített szolgálatunkba. Így imádkozunk hozzád, Urunk, hogy küldd el a te szentelkedet, és segítsd, hogy a Szentlélek által hogy legyen élőzni az ige a szívünkben, hogy annak ne csak hallgatói legyünk, hanem a megcselekvői is a hétköznapokban. Ezért kérjük szépen, jöjj közénk, Szentlélek Úristen, terjedj itt a középen. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét, és a 173. dicséret egyetlen versét. és a 8. versből. Így szól hozzá Isten igéje. Tehát a zsidókhoz írt levél 13. részének 7. és 8. verse. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Foglaljál. Kedves testvérek, ez az ige szakasz már a második nemzedék életében fogalmazódott meg. Nyilván vannak többen, akik meghaltak a gyülekezet vezetői közül is, a gyülekezet pedig szeretettel emlékezett ezekre az emberekre. Amikor az író a gyülekezet múltjára gondol, az előjárók jelennek meg előtte. Kávé János azt mondta, hogy akik Krisztusban születtek, azokat mind, akik bennünket Krisztusban szültek, azokat mindegy atyáinknak kell tekinteni. Az atyák életének két részére kell különösen is figyelnünk, az egyik a hitük, a másik pedig az életünk vége. Ez az életünk vége jelentheti a munkáinknak az eredményét is. Az előjáró példa abban, ahogyan él, és példa abban, ahogyan meghalt. A figyeljetek az azt is jelenti, hogy kövessétek a hitüket, éljetek úgy, ahogyan ők éltek. Mi az emberi életnek az értelme? Tulajdonképpen két dolog. Az egyik, hogy elnyerje az örök életet, a másik értelme, hogy megtanuljon szeretni. De sokszor beszélünk itt a gyülekezetben arról, hogy az emberi élet értelme, hogy elnyerjünk az örök életet. Ma hagyd beszéljek egy kicsit hosszabban és részletesebben arról, hogy az életünk értelme, hogy megtanuljunk szeretni. Itt nem az érzelmességre gondolok. A Biblia szerint Jézus Krisztus a szeretet. Így is mondja szó szerint az ige. Ő sem volt érzelmes. Az ő szeretetére az volt a jellemző, amit a Korintusi első levél 13. részéből felolvastak. Hogy a szeretet türelmes, nem irigykedik, nem kérkedik, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem örül a hamisságnak, hanem együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent elkül. Jézus Krisztus szeretete ilyen volt. Ha jól végig gondoljuk ezt, akkor szó sincs ember érzelmőségről. Sokkal inkább valamiféle áldozatvállalásról. Szeretet türelmes. Sőt, ezt még egyszer megerősíti az ige, hogy a szeretet mindent eltűr. Valami olyasmi van ebben a szeretetben, hogy az ember lemond arról, ami úgy automatikusan jönne. A kérkedésről, az irigységről. És valami olyat tesz, amivel áldást ad a másik ember életére. Jézus szeretete áldozatos szeretet volt. Amit tett, azt mindig szeretetből tette. Nagyon sok ember nem tud szeretni. És éppen ezért a gyermekét arra tanítja, hogy csak az értelem a fontos. a kötelesség, a teljesítés. Nagyon sok ember nem tudja megtanítani a gyereket a szeretetre. Arra tanítja meg a gyerekét, ami a fejben van, ami az értelem, és ezzel tönkreteszi a gyerekünk életét. Ha valaki igazán elmélyű szeretet kapcsolatban van Jézus Krisztussal, akkor megtanul szeretni. És az a tapasztalatom, hogy azok a szülőkről, akikről beszélek, szinte megakadályozzák, hogy a gyerekük szeretet kapcsolatba kerüljenek Krisztussal. A Krisztus kapcsolatunkban is teljesített. Például a konfirmációban valami megtanulnak. A kötelességünknek eleget tesznek. Amit észre meg lehet tenni, azt megteszik. De ezek a gyerekek a szívüket soha nem adják oda Krisztusnak. És az a különös, hogyha rendezünk is olyan alkalmakat, ahol a szívük ráhangolódhatna Krisztus szívébe, azokat az alkalmakat megérzik, és elkerülnek, hogy nehogy közel kerüljenek szív a szívhez, az ő szívük Krisztus szívéhez. És az ilyen emberek nem tanulnak meg szeretni. Ha valaki nem tanul meg szeretni, tönkre teszi az egész életét. Most lehet, hogy sokan azt mondják, hogy hát de hogy is nem tudunk mi szeretni, hát szeretni mindenki tud. Bátunk van? Nézzük meg a sok vállást, a sok szenvedélybetegséget, a jó körülmények között élő, de mégis elhanyagoló gyerekeket. Nem biztos, hogy tudunk szeretni. Az életünk értelme az lenne, hogy megtanuljunk szeretni. Egyszer hallottam egy rádióriportot, egy hospic ház vezetőjével. Biztos tudja mindenki, hogy a hospic azt a szolgálatot jelenti, akik a haldoklókkal, a rákbetegekkel, a haldoklókkal foglalkoznak. És ő, ez a gondozónő, vezető gondozónő volt, azt mondta rá, hogy milyen nehezen tudnak az erős személyiségű emberek szeretni. Mondott egy konkrét példát. Például egy tanítónőt. Még a régi időben a tanítónők 36, korábban 40 gyereket egy osztályban összetudtak fogni. Rendet tudtak tartani. Nem verték a gyereket. De az akaratukat elérték a gyermekekkel szemben. Erőszemélyiségek voltak. És ha mondtak valamit, a gyerek megcsinálta. És minden kisgyerek tanítónéninek, tanítóbácsi szeretett volna lenni. Tisztelettel emlékeznek mindig az ilyen tanítónénikre és tanítóbácsikra. A településeken általában arra törekszik mindenki, hogy egy ilyen tanítónak a diákja legyen az ő gyermeke. És azt mondta el a hospicban dolgozó bizonyos ápolónő, hogy az ilyen nagyon erős akaratú személyiségek nagyon nehezen tudnak szeretni. Különös ez. Mert úgy emlékszünk az ilyen tanítónénikre, tanítóbácsikra, hogy tele voltak szeretettel. Elvégezték csodálatosan a feladatukat. De úgy szeretni, hogy szív a szívet megérintse, azt nehezen tudtak. És azt mondta Ellennek a bizonyos tanítónőnek a nevében, hogy ő amikor haldoklott, és ott a hospiszban ápolni kellett, lemosdatni, néha előfordult, hogy a tanítónéninek a haján megsimogatta az ápolónő, és egyszer azt mondta neki, ez az idős asszony, hogy ő most éli át először az életében, hogy szeretlek. Hogy megsimogatták a haját, hogy megsimogatták a kezét. Azt mondta, hogy azért kellett neki eljutni a haldoklásig, hogy végre eközben átérezze azt, hogy szeretni tud. Krisztustól tanulhatunk meg szeretni. Ha szeretjük Krisztust, szeretni fogjuk tudni a többi ember. Egyszer valami miatt egy szállodaudvarra kellett vállalkoznom. És valaki ott rózsákat szemzett. Azt jelenti ez, hogy a vad rózsának a vesszőjébe beleoltott egy rózsaszem. A rózsának a héját egy tévedő alakban megvágta, és oda beleültetett egy rózsaszemet. És azon a szemen, a vad alanyon gyönyörű szép nemes virágot hajtanak azon. Láttam, ott ült türelmesen, és oltogatta a rózsákat. Nem tudom, hogy láttunk-e ilyen rózsa beoltást, valahanyokat is gyakran így beszokták oltani. Tulajdonképpen ezt teszi velünk Jézus Krisztus is. Ugyanúgy, ahogy annak az embernek a kezében ott volt az oltókés. És ezzel az oltókéssel felsebezte a valamot. Ugyanúgy Isten is a maga oltókésével megsebzi a szívünket. Az életünket. És beleoltja a maga áldott életét. És ekkortól kezdve tudunk majd szeretni. Erről itt egy csodálatos vers szakot Tóth Árpád. Próbáljék áldott oltókése bennem téged szolgál, mert mi szívembe vetsz, új szépséget teremni sebez engem. Igen, az életünk próbái Isten áldott oltókései, ha megtanítanak szeretni. Próbáid állott oltókésen, míg szívembe mentsz, új szépségeket teremt. Isten nagyon gyakran úgy oltja be az ő szeretetét a szívünkbe, hogy megsebezz. És miközben a bánatunkkal oda megyünk Istenhez, kiöntjük előtte a szívünket, elmondjuk a gondolatainkat, a fájdalmainkat, a bánatunkat. Eközben átérezzük, hogy feltölt a szeretetével, hogy megvigasztott, hogy elutat új cél és értelme az életünkben. Így mondja igény, ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Említettem, hogy a zsidókhoz írt levél korában már meghalt az első nemzedék. Vagy meghaltak emberek az első nemzedékből. Így szoktuk mondani, hogy a lelkészek jönnek és mennek. De nem úgy folytatódik az ige, hogy a gyülekezet pedig maradt. A gyülekezet is jönne. Épp 20 éve vagyunk itt a gyülekezetben, feleségemmel együtt. Hányan elmentek már a gyülekezetből? És ha végignézek az arcokon, hogy mennyien kicserélődtek. Akik 20 éve nem voltak itt, ma itt vannak. Akik 20 éve kicsit gyermekek voltak, azok ma felnőtt asszonyok. Jézus Krisztus az, aki 20 év óta nem változik. Pontosan ugyanaz, mint 20 évvel ezelőtt volt. Figyeljetek, ne feledkezzetek meg a vezetőitekről, akik Isten igényét hirdették nektek, figyeljetek életünk végére, és kövessétek hitüket. Mit látnak az életünkből a gyermekeink, akik az életünk végére figyelmeznek? Istennek legyen hála, ha azt látják, hogy fiatalon is, idősen is Krisztus gyermekei voltunk. Volt egyszer egy beosztott lelkész, aki úgy mutatkozott be, hogy ő úgy lett lelkipásztor, hogy a nagyapja a hívő élete példáját hagyta örökségül. Istennek legyen hála, a gyerekeink és az unokáink azt látják, hogy hívő szülők, hívő nagyszülők voltunk, és ezt a példát hagyjuk rájuk örökségül. Napjainkban is lehet ugyanolyan hűségesen ragaszkodni Krisztushoz, mit tették ezt a reformátorok? Mit látnak az ilyen hívő élet végén a gyermekek? Hogy Krisztusé volt a hívő embernek az élete. És ha Krisztusra kért itt a Földön, akkor nem történhet vele semmi más. A halálában is Jézus Krisztus veszi őt magához. Nem a halál viszi el, hanem az a Krisztus, akinek odaadta a szívét. Ha valaki életének az az értelme, hogy szereti Krisztust, hogy Krisztustól tanul meg szeretni, akkor az ilyen ember nem hiába ért. De mit tegyen az, aki csak az öregségében tér meg? Ilyenek is vannak a gyülekezetünkben is. Az ilyen emberek hiába akarnak példát adni a hitükről a gyermekeiknek. A gyermekeik azt fogják mondani, hogy amíg fiatal voltál, te is rohantál az élet dolgai után, most mi is rohanunk. Vagy ha öregek leszünk, akkor mi is megtérünk. Ha valaki rossz példát adott fiatalon, ez a rossz példa is rohanos. Csak egyetlenet. Az, hogy nyíltan megvallja, megfogalmazza, hogy eltékozott életek voltak azok az esztendők, amikor nem fordított időt Jézus Krisztusra. Amíg az eltékozott életek valaki nem tudja bűnbánattal tekinteni, addig nem is tud példa lenni a gyerekeid számára. Mondja el, hogy a gyerekei ne az eltékozó éveket kövessék, ne azokat az esztendőket, amikor ő éjjel-nappal robotolt, ne az, hogy mennyit teljesített a munkahelyén, hanem azt a szakaszát kövessék az életének, amikor ő is Jézusé volt. Kedves ünneplő család! Amíg a gyereketek kicsi, addig ti vagytok a gyereketeknek a vezetői. Nektek kell Krisztushoz, a szeretet forrásához vezetni őt. Ti mondhatjátok el neki, hogy ti is nagyon szeretitek, de a mennyei Atya és Jézus Krisztus is nagyon szereti őt. Mondjátok el mindig. Vezessétek a gyermeketeket Krisztushoz. Szomorú ezt elmondani egy templomban, de nagyon sok ember féltékel Isten. Az Isten szeretetére. És éppen ezért nem ismerteti meg a gyermekét a szeretet forrásában. Most ti vagytok a gyermekeitek vezetői. Most a ti kezetetekben van, hogy hova, kihez vezetitek őket. Később ez nem így lesz. Később lesznek majd más vezetői is a gyerekeknek. Például a hitoktatótok, vagy a lelki pásztorotok, a tanítók iskolában, ők is fogják vezetni. De most még a ti feladatotok, hogy a szeretet forrásához vezessétek a gyermeketeket. Ne legyetek kemény szívűek. Ne csak az értelem, a teljesítés és a kötelesség jellemezze őket. Nagyon sok ember kemény szívű Istennel szemben és a gyermekével szemben. És ezért nem vezeti a gyermekét a szeretet formájához. Honnan lehet tudni, hogy én a szeretet embere vagyok, vagy az értelem embere? A szavaink, a céljaink lepleznek le bennünket. Akik nem tudnak szeretni, azok a szavakra jellemzők, hogy értelem. A teljesítés. A kötelesség. De sok embert nevelnek erre, hogy fiam, meg kell tenni a kötelességedet. Apád is fizette az egyház fenntartó járulékot, te is fizest. Van egy kötelességünk az egyház iránt is. Akik nem tudnak szeretni, azok mindig a kötelességüket teljesítik. A gyerekeinkkel szemben, a családjukkal szemben is. Nem akarom bántani az ilyen embereket, de nagyon sokszor kemény szívűek a családtagjukkal szemben is, és a Istennek szemben is. És akkor is kemény szívűek, hogy ha nagyon érzelmesek, és nagyon érzelmesek. Akik tudnak szeretni, azokra az a gondolkozásmód a jellemző, amit Jézus Krisztus is, ami Pál apostol leír, Krisztusról a szeretet himnuszában, Jézus Krisztus arca van elrejtve ott a szeretet himnuszban, hogy nem irigykedik, nem kérkedik, nem fogalkodik fel, nem viselkedik bántól, nem keresi a maga hasznát, nem örül a hamiságnak, de együtt örül a igazsággal. Mindent elfeled, mindent hisz, mindent remél, mindent el. Soha ne felejtjétek, kedves ünneplő család, hogy gyermeketek vezetője Jézus Krisztus kell legyen. Ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. el fogja kísérni a gyermekeket is. Lehet, hogy ez a világ teljesen megváltozik, de Jézus Krisztus ugyanaz marad. Lehet, hogy tévedek, de úgy gondolom, hogy 20 év alatt nagyobbat fog változni a világ, mint amennyit változott az elmúlt 20 évben. És ha valaki végig gondolja, hogy 20 év alatt mi minden lett egészen természetes, az teljesen megdöbben. Meg vagyok róla győződve, hogy az elkövetkező 20 évben még nagyobbat fog változni a világ. Ma el se tudjuk képzelni, hogy miben. De Jézus Krisztus ugyanaz fog maradni. És akik szeretik Jézus Krisztus, azok 20 év múlva is meg fogják találni az életük értelmét és célját. Így mondja a Biblia, hogy figyeljetek életük végére. Ha ti a szeretet emberei vagytok, és a gyermekeitek az életetek végére figyelnek, akkor könnyen fognak tudni szeretni. Nézzük meg, hogy milyen volt Jézus Krisztus életének a vége. Az egész életét az jellemezte, hogy Isten kezében volt az élete, azaz Isten akaratát cselekedte. Így mondta, az én eledelem az, hogy az én mennyei atyám akaratát cselekedjen. Nem meglepő tehát, hogy az élete végén az atya kezébe tette le az ő lelkét. És azt mondta, atyám, a te kezedbe teszem be az életemet. Ilyen-e a mi életünk, ilyen az életünk vége. És akik bennünket látnak, azok az életünk példája szerint szeretnék-e Krisztust? Közelednek-e Krisztushoz? Követnék-e azokat? Úrunk Istenünk, mennyei atyánk! Köszönjük, amikor belénk mentsz a te oltókésed, hogy megtaníts bennünket fájdalmaink közepette is, és a fájdalmaink ellenére is szeretni. Köszönjük, hogy olyan sok eszközöd van, amivel munkálkodsz az életünkben. És kérjük szépen, bocsáss meg, amikor veled szemben is, egymással szemben is kemény szívűek vagyunk. Könyörgünk és kérjük szépen, hogy taníts meg bennünket arra, hogy ne éljünk kemény szívre. A másik közeledésére hadd tudjunk szeretettel válaszolni. Hadd tudjunk neked élni. Akaratodat teljesíteni. Szeretetet ajándékozni, és szeretetet elfogadni. Bűnbánattal valljuk meg, mondjuk, hogy ennek vagyunk legjobban a híján. Ezért kérjük szépen, bocsáss meg a mi bűneinket. Kérjük szépen, bocsáss meg, hogy olyan sokszor, akik az életünket látják,
azok rossz példát látnak. Kérünk szépen, segíts, hogy ez beint legyen. Újíts meg bennünket, újíts meg a gondolkozásmódunkat, minden cselekedetünket. Könyörünk hozzád, Úr Istenünk, azokért az emberekért, akik az országunkat irányítják. Ad, hogy a Te akaratod szerint vezessék ezt az országot, és kérjük szépen, adj egy ébredést, hogy minél többen hozzád térjenek, és a Te akaratodat kövessék. Amen. Aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden nap kérünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Hirdetem az adakozás lehetőségét, úgy bár, hogy a jókedvű adakozó szereti az Isten. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáján te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáján te rejád, és adjon néked békességet.